Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bölcsföldi András református lelkésszel Rózsa Katalin beszélget.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Bölcsföldi András református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisát, akivel kedves szentírási igéjéről, életéről, hivatásáról beszélgetünk.
Legkedvesebb az, amit éppen a megtérésemkor kaptam. Ilyenkor az ember olyan igét kap, ami a megváltásra, Jézus halálára utal, és nekem is volt egy ilyen az 50. Zsoltárból, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Ez volt szerintem sokaknak, a megtérési igéje. És ezután kaptam egy olyan igét egy csendes héten, amikor gimnazista voltam, 16 éves, és itt a Bibliámban bele is jegyeztem, alá is húztam, és meg is van ez a Bibliám, ami később az egész életemet jellemezte, és meghatározta, és irányította. Amikor megkaptam, akkor még csak az életemre vonatkoztattam, arra a szakaszra, később pedig a hivatásom is ez lett. Ez a Máté evangéliumában található az 5. részben, Jézus a tanítványoknak mondja ezt a mondatot. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék, és fényjék mindazoknak, akik a házban vannak. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És mint mondtam, ez az életemre vonatkozóan is fontos volt, és amikor elhívást kaptam a teológiára, a lelkészi szolgálatra, akkor nem volt egy különleges más igés elhívásom, hanem Isten ezt erősítette meg bennem, hogy én is ezt a hivatást végezhetem, hogy a világ világossága lehetek. És ez azért szép, mert az egész Szentíráson végigvonul ez a gondolat. Ha az Ószövetséget végignézzük, és a zsidóknak a feladatát meg akarjuk határozni, hogy mi volt az Ószövetségben, és egyszer egy konferencián megkérdeztem egy zsidó barátomat, hogy mi ma a zsidóság küldetése. Ugyanezt az igét mondta az ószövetségi formájában, hogy pogányok világosságává tesztelt titeket Ézsaiás könyvéből. És ahogy Jézus ezt magára is mondja ezt, hogy én vagyok a világ világosság, és a tanítványoknak egy az egyben elmondja, hogy ha rólam, az én világosságomról tegyetek bizonságot ti magatok is. Ti vagytok a világ világossága, és én ezt szeretném betölteni mindig az egész életem során.
Tehát végig kíséri ez a Biblia ige az életét. Volt olyan élethelyzet, amikor ez újra eszébe jutott?
Sokféle élethelyzetben volt benne, amikor az ember erőtlenedik, akkor is időnként előjön ez, illetve akkor, amikor új feladatot kap az életében, akkor is át tudja értelmezni, hogy igen, a világosság azt jelenti, hogy az a fényesség, az a világos isteni tanítás, ami van a Szentírásban, Jézus elmond, azt továbbadni másoknak, és akkor is, amikor egy-egy kisebb helyzetben világosság lehetek, akár egy tanári karban, vagy egy kis közösségben, egy ifiben, vagy akár egy egyetemen más felekezetek, más vallások, vagy akár hit nélküliek között is. Például mondok egy konkrét példát is, a Művészetek Völgyében szoktunk menni minden nyáron most már jó pár éve, és arra is érvényes ez, hogy ott is egyfajta világosságot szeretnénk továbbadni, nem közvetlenül olyan formában csak, hogy ige hirdetés, hanem egy direktebb formában a művészetekkel karöltve. Egy példát is mondjak, idén nyáron a reformáció 500 évére emlékezve a szólikat, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, ezeket jelenítettük meg, és a Sola Scripturát, azt egy sötét szobában rendeztük be, ahol egyetlen fényforrás volt egy gyertya, egy fényforrás, hogy megvilágította azt az igét, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényen világossága, és azt fejeztük ki, hogy valaki a nagy melegben, a nyárból bemegy egy sötét szobába, kicsit fél is, furcsa is, még megszokja a helyzetet, és hogy ez a világosság, amit a Szentírás áraszt, ezt megérti valaki, hogy ez világosság, és lehetett infra lámpával is keresni nyomokat, és igéket találni. Egy szentírás volt a szobának a közepén. Kifejeztük, hogy igen, mi ezt a világosságot szeretnénk mindig továbbadni, terjeszteni.
Nyaranta a Balaton felvidék kis falvaiban kerül megrendezésre a Művészetek Völgye, amiről most említést tett. Gondolom, hogy a rádió hallgatók előtt sem ismeretlen, a rendezvények között színházi előadások, koncertek, irodalmi estek, kiállítások, mesterségek bemutatása szereplel évről évre, és valóban évek óta képviselteti magát a református egyház is. Hogy látja ennek a jelentőségét, hogy ezen a kulturális rendezvénysorozaton ott legyen a református egyház?
Hát úgy is kerültünk be ebbe a folyamba, hogy maga a Művészetek Völgyének a kezdete, amit Márta István nevéhez fűződik, aki kitalálta ezt, művész barátaival mentek le, és ott zenégettek, így kezdődött. Kezdető fogva volt egy evangélikus lelkész is benne a stábban, mert hiszen a falvaknak meghatározó vallás és kulturális közege a gyülekezetek. És Kapolcson is van római katolikus evangélikus templom, és mi azokat a helyeket választottuk ki, ahol reformátusok is vannak. Amikor nagy völgy volt a hat településsel, akkor ez Öcs falva volt, és Talján-Dörög. Talján-Dörögdön ott kiállítást szerveztünk, kisebb programokat, és Öcsön pedig az interaktív kiállításokat többi felekezettel is összefogva, Békességben, és mikor megszűnt ez a nagy Művészetek Völgye, a hat falu és a kettő vagy három falura korlátozott most már 6-7 éve, akkor pedig Talján-Dörögdre szorultunk vissza, és ott csináljuk ezt a fajta kulturális missziót. Tanúságtételnek az a formája, hogy a művészetek, az irodalom, a közösségi élet megélésével terjesztjük az evangéliumot, továbbadjuk, és indirekt módon is kifejezzük azt, amiben hiszünk, és nagyon sokakat ez elér.
Említette, hogy idén 2017-ben a reformáció 500. évfordulója állt a középpontban. Olvastam, hogy 2016-ban a Talján-Dörögdi református templom udvarán az úgynevezett boldogság függő kert várta a látogatókat. Erről beszélne egy kicsit?
Az a gondolat fogott meg bennünket, hogy a boldogság az sokak számára ma egy, vagy egy nagyon idealizált dolog, ilyen rózsaszín felhő, amit nagyon kevesen érnek el, vagy ilyen filozófiai magasság, vagy pedig sokan már annyira csalódottak, hogy azt gondolják, hogy hát erről már fölösleges beszélni, mert nincsen ilyen, hogy boldogság, hogy ez egy idea. Mi pedig azt akartuk megmutatni, hogy a Szentírás, az egyházak, az nagyon is erről szól, hiszen előbb fel is olvastam a hegyi beszédből egy rövid részt a világosságról, és azelőtt ugye Jézus a nagy prédikációját, a nagy munkájának a kezdetén, a hegyi beszédben pontosan azt mondja el, hogy mi a boldogság.
Igen, én itt fölírtam magamnak, hogy az emberi válaszok valahogy egészen mások, mint Jézusé. Hogy lehetne ezt a gondolatot folytatni? Valóban sokan sokféleképpen válaszolnának erre a kérdésre, hogy mi a boldogság.
Hát egyrészt ugye már az Ószövetség azért sok mindenbe terel bennünket, mert nagyon sokat beszél arról, hogy ki a boldog ember, hogy lehet Isten közelében boldognak lenni. És Jézus pedig, ahogy egyébként Jézus sokszor így cselekszik, hogy egy kicsit úgy megfordítja, hogy amit az emberek talán olyan szirupos boldogságnak gondolnak, azt mondja, hogy hát nem, hanem tessék, nézzétek meg, aki sír, az is lehet boldog, a lelki szegény is, aki nehéz van üldözést szenved, hát ha belegondolunk ebbe a mondatot, Jézus mond, hogy boldogok, akik üldözést szenvednek az én nevemért, ezért ez nagyon nehéz, pláne ebben a mai helyzetben nagyon nehéz megérteni, viszont Jézus azt mondja, hogy igenis elérhető a boldogság, de nem abban a fajta világi értelemben, hogy én valamiféle jó állapotot elérek, hanem abban, hogy ha valaki rátalál vele élni az életét, felsejlik számára az Isten országának a békessége, akkor ez áthat az életére, és boldog lesz, és kijelentheti, hogy boldog, akkor is, hogyha egyébként mondjuk az élete nem 100%-osan sikeres. Nagyon sokféle módon mutattuk be ebbe a kertbe, azért is mondtuk, ez egy kicsit provokatív volt ez a cím, hogy boldogság függő. Ez is jelent meg a logónkon, hogy lehet függeni a pénztől, a kapcsolatoktól, az anyagiaktól, a tárgyaktól, de mi a boldogságtól függünk, legalábbis ezt keressük, és ezt szeretnénk elérni, azt a fajta boldogságot, amit Jézus mond. Hallatlan érdekes volt például Füle Tamás barátom fotóit is kiállítottuk, és a fotókhoz egy régi szekérnek az oldalára tette ezeket a fotókat, és ezekhez pedig Gyökösi Endrének a modern boldog mondásai voltak, ami szerintem mindenki ismer, hívőkörökbe különösen, ami fantasztikus 21. századi módon fogalmazza meg a boldogságnak a kis apró részleteit. Volt boldogság kávézónk, ami költőknek a boldogság fűződő gondolatait tárta föl, és mindenki a kávéhoz, teához, vagy a limonádéhoz kapott egy irodalmi idézetet is. Ennek egyébként Göndör mosoly volt a címe, és hát az irodalom szeretők talán megfejtik egyből, hogy József Attila versére utal ez, amikor így fogalmazza az eszméletben, hogy láttam a boldogságot én, lágy volt, szőke és másfél mázsva. Az udvar szigorú gyöpén imbolygott Göndör mosolygása is. Ez egy fajta értelmezés, ahogy ő látta a testi értelemben vett boldogságot, hogy valaki jól lakik, iszik, eszik és bedül a tócsába, és ez a boldogság. Ezt vetítettük ki erre az egész kis kávézóra, és aztán sokat beszélgettünk erről, ezeknek az idézeteknek az alapján, hogy mi is a boldogság.
Most egy nagy ugrást teszünk vissza az időben. Én nagyon szeretném, hogyha beszélne arról, hogy hol nőtt föl, milyen családban, milyen útravalót kapott.
Nagyon szerencsésnek tartom magam, nagyon hálás vagyok Istennek, hogy egy nagyon szép családba születhettem bele. Édesapám lelkipásztor, református lelkész, édesanyám pedig magyar történelem szakos tanár volt, már meghalt. Mind a ketten első generációs értelmiségiek, tehát az ő szüleik még földművesek, illetve iparos volt. Ez az értelmiségi család, ahol meghatározó volt például a könyveknek a szeretete, nagyon sok könyv volt a lakásban, és láttam, hogy a szüleim is olvasnak, sőt, egészen modern könyveket is olvastak az akkor megjelenő fiatal íróktól 70-es években, ami akkor népszerű volt és természetes, ma talán nem ennyire. Az egyik, hogy egy ilyen nagyon szép családba születtem bele, közép korosztályba. Az volt még a másik része az egészséges, szerintem gyermekkoromnak, hogy faluban nőttünk fel, Seregélyes nevű faluban, volt édesapám lelkész, 14 évig ott laktunk. Az a gyerekkor egy faluban nagyon szép időszak volt, az a szabadság, amit az ember megélt, hogy szinte a faluban bárhol otthon volt. Van Seregélyesen egy szép kastély, ami akkor még romos volt, és annak a titokzatossága, amikor ott elmentünk mellette, vagy a kanál is, ahova jártunk horgászni, vagy halászni időnként. Sok történet van erről az időszakról. Csak egyet említek, ha már említettem a horgászást, hogy egyszer a édesapámnak ugye lelkészt mindenki ismerte, és így szóltak, hogy hát a fia a bolt mellett halat árul, 4 centis kis neciket árultunk, ilyen 50 fillérért, viccből megvették az emberek, de hát egy feltűnő volt, hogy az orvos gyerekével ott koszos dunsztós üvegből árulom a halakat. Hát, hogy sok ilyen kis történet volt, és én nagyon egészséges, sen nőttem fel, azt gondolom. Anyukám tanított a magyart, úgyhogy ez egy ilyen kettős identitást is okozott bennem, hogy egyrészt a lelkészi rész is nagyon fontos volt, meg ez a magyar történelem vonal is. Úgyhogy később aztán el is végeztem a magyar szakot ennek a tiszteletére. A meghatározó irodalmi művek, azok édesanyám szájából hallottam először, ő olvasta fel, ez egy nagyon meghatározó, nagyon szép. Sokat köszönhetnek neki mások is. Amikor ez a nagyon szép gyerekkor lezárult, akkor pont beköltöztünk Székesfehérvárra, apukám gyülekezetet váltott, Velencére került, csak nem volt még akkor használható parok, és úgy járt ki Fehérvárra, még Fehérváron laktunk. Ott volt egy 4 éves ciklus, amikor az ember számára, hogy kinyílik a világ, a kultúra, a hangversenyek, a színház, a mozi, akkor pont ott voltam. Nagyon sokat jártunk, ti nagyon kihasználtuk ezt az időszakot ebből a szempontból, és mindent szívtunk magunkba. Az egy olyan kor volt, hogy nagyon sokféle kulturális dolgot le lehetett adni. Aztán kórusba kezdtünk járni, az ott a helyi gyülekezetbe is jártunk. Az ökumenét is megtapasztaltam, mert evangélikus barátom volt, aki máig is a barátom, a Gábor. Ő vele jártunk evangélikus közösségbe is, és ott a helyi katolikus közössége is jó voltunk, sőt a baptistákkal is, és így járkáltunk mindenhova. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez a 80-as évek elejének megengedő, már nem nagyon foglalkoztak ezzel, hogy egyébként hova járunk, és nagyon szépen fejlődtek akkor ezek a közösségek. Ebben az időszakra esik a megtérésem is, ami meg az egyház megyének a lelki közösségéhez kapcsolódott, ezt mindig egy-egy lelki pásztor, egy-egy idősebb lelkész nő vezette. Nagyon sokszor jártunk ilyen hetekre, és ebből a fészekaiból nagyon sokan lettek aztán lelkészek. Ez egy nagyon jó lelkületű egyházmegye volt, és ma is az. Ekkor dőlt el a teológia is a középiskola alatt, kb. A 11. körül voltak nagyon érdekes sztorik azért itt a kommunizmusnak a végén. Amikor bejelentettük, hogy teológiára megyünk, akkor az iskolába azért nem nézték olyan jó szemmel ezt. Felvettek a teológiára, volt az előfelvétel is időszak, ugye a katonaság, ez is egy hallatlan érdekes időszak volt, és minket másfél évre vittek el, mivel utána már nem vittek el az egyetem után, nem hívtak vissza, ezért másfél évig voltunk. Egy nagyon megerőltető korszak volt, 18 évesen bekerülni egy nagyon kemény, rétegezett világba, ahol előjárók vannak, az emberek közt is különbségek vannak, ráadásul teológusok, értelmiségek, fiatalok. Lentibe voltunk egyébként, ahol
pont
az volt
a határvédelemnél.
Igen. Hát igen, és az volt ugye a szlogen akkor, hogy másfél év lenti, majd helyre billenti. Nagyon sok tapasztalatunk volt, sok szenvedés is volt benne azért, sok megalázó dolog. Éppen most egy barátomnak jelent meg erről az időszakról egy könyve. 30 év távlatában jelent meg az akkori élmények, és tényleg felelevenítődtek ezek a történetek, előfelvétel is egyetemistának a története. A másik része pedig, hogy nagyon erősen megéltük itt is az ökumenét, talán soha annyira mélyen nem, mint ott. Tehát ott a római katolikusokkal, görög katolikusokkal, baptistákkal, evangélikusokkal nagyon jóba voltunk, abszolút lelki közösséget alkottunk, együtt ünnepeltünk, urvacsoráztunk. Abszolút nem voltak ilyen szempontból határok, nem is tudtuk egyébként, hogy milyen határok vannak akkor. Ott meg nem is nagyon érdekelt senkit, mert annyira össze voltunk zárva. Egyébként tiltották az összejöveteleket, de ettől még összejöttünk, tehát nem foglalkoztunk vele. Hát voltak is horror történetek, hogy karácsonykor összejöttünk egy ilyen lőszerraktárba, a lőszeres ládákra tettük rá így a gyertyát. Mi érdekes volt, hogy nem is foglalkoztunk ezzel.
Van ugye az az ige, hogy Isten szeretőknek minden a javukra, igen, válik. Hát itt sok nehézség volt, de ugyanakkor az összetartozás, igen, érzését abszolút meg tudták élni.
Egyébként vitatkoztunk, tehát nem arról volt szó, hogy most jaj, milyen jók a katolikus dogmák, meg a reformák. Nagyon keményen vitatkoztunk különböző teológiai kérdésekről, azon a szinten, hogy még nem tanultunk teológiát, de amúgy meg nagyon jóba voltunk. Nagyon szép történetek vannak onnan.
Egy mai fiatalnak különösen érdekes lehet olvasni ezt a könyvet, hiszen megszűnt a katonai szolgálat. El sem tudják talán képzelni, mi mindenem ment át akkor egy sor katona, főleg ott a határvidéken. Vissza fogok még arra térni, hogy mindig is érdekelte az irodalom, végig kíséri az életét, illetve a nyitottság a világra, amiről itt beszélt már, akár a művészetek völgye kapcsán, akár most a katonai élményekkel kapcsolatban, vagy Székesfehérvárt emlegetve. Megkérdezem, mert nagyon érdekel ez a név, hogy Bölcsföldi, ez olyan gyönyörű név. Tudja az eredetét?
Az eredetünk az Tolna megyéből származik, a nagypapám Gyönkről, és ott sok bölcsföldi volt. Sőt, ott van egy katolikus ág is, meg egy református ág is. Tehát ott azért sok bölcsföldi van. Ők onnan mentek át Cecére, a nagyszüleim ott éltek, Cecém, mind a négy nagyszülőm ott élt. Nem régiben én is kutatgattam, egyszer voltam ott legációban, amikor a teológiáról, a katonaság után aztán a teológiát végeztem el Budapesten, az is egy lépés volt Fehérvár után, meg hát Lenti után egy nagy lépés a főváros.
De megvolt a fokozat.
Megvolt, abszolút, igen. legációban voltam egyszer ott, direkt oda mentem, és ott aludtam az irodába, vagyis hát ott este bevettem magam, és mondom, hát hadd nézzem át az anyakönyveket, hogy olyan kis nemesi kutyabőrt csak találok itt. Két réteg volt a családban, váltogatta egymást, paraszt és zsellér, ez a kettő. Semmilyen kutyabőrt nem találtam, viszont ugye az 1700-es évek elejéig visszavezettem a családot, a bölcsföldi ágat. És aztán érdekes módon találkoztam egy rokonnal, egy esküvőn tavaly. Ő mondta, hogy Gyönkről megjelent könyvben van egy érdekesség, hogy az első bölcsföldi, tehát addig nem is nagyon voltak igazán nevek, nem úgy adta egy földes úr ezt a nevet az egyik családnak, akit felszabadított a jobbátságból, bölcsföldi Péternek hívtak, vagy bölcsföldi pont lehet, hogy Andrásnak hívtak, de ez egy felszabadított jobbágy volt ez az első ilyen családnak ez az első, és hát én sokkal jobban örültem ennek a sztorinak, mint egy kutyabőrnek, mert hogy egyből kihúztam magam, hogy hát én egy felszabadított embernek vagyok az utódja, tehát hogy én szabad ember vagyok. Ez egy kicsit olyan, mint a bibliai párhuzamban, mint a zsidók, hogy ha nagyon mélyen belegondol valaki, és őt szerintem ez még máig is tart, hogy ez egy szabadult nép, aki az egyiptomi fogságból kiszabadult, és egyébként ezt még ott a világiak is tartják, megtartják az ünnepet, hogy Egyiptomból igenis felszabadultatta Isten a népet itt. Mert Magyarországon meg én is így unultam a családommal, hogy egy szabad valaki vagyok.
Örülök, hogy megkérdeztem, mert meg egészen kerek történet kerekedett ki belőle, és még a Biblia is eszünkbe jutott. Miért döntött pont a református lelkészi hivatás mellett? Gondolom én az édesapja hatása lehetett ez.
Van egy gyerekkori történetem, az nem éppen erről szólt, hogy jártam hittanulám, így gyerekisten tisztelet, és akkor egyszer nagyon kicsi voltam, még olyan 6-7 éves, lelkész gyerek az mindenhol ott van, és egyszer egy gyerekisten tisztelet, vagy hittanóra után apukám odajött hozzám a gyülekezeti terembe, emlékszem is rá, megsimogatta a fejem, és mondta, hogy te meg kispap leszel. Emlékszem, hogy bennem egy kivágodó ajtó, egy ilyen dac jött, hogy nem. Tehát, hogy én azért nem leszek lelkész, mert az apukám is lelkész, és még se kamaszkor, se ifjúkor, semmit, gyerek voltam. És ez úgy bennem is volt, hogy nem is nagyon foglalkoztatott ez a kérdés, hát nyilván így a rokonság mondtam, apukám se nagyon lovagolt ezen a témában. Megtérésem után ő nagyon örült ennek, mert ugye a lelkész családokban azért ez egy nehéz pont, hogy nagyon megterhelődnek a sokféle lelkész léttel. Nálunk nem így volt, szerettük azt is, hogy apukám lelkész, és a seregélyesen azért volt 5 szorványa is, amikre egy vasárnap délutánonként elment, megette az ebédet, de már ment is tovább, tehát, hogy ült be a trabantba és ment tovább. Örültünk, mikor egyből elment, valamikor csak később, és mi is időnként elmentünk ezekre a helyekre. Igen, nagyon kis gyülekezetek voltak, akkor is, ma is. Tehát bennem nem volt ilyen törés. Középiskolában nem gondolkodtam ezen. 8. úgy jöttem el, hogy hát én magyar tanár leszek. A gimnáziumban elég hamar lerombolták ezt a képet. Az ember eltávolodik a tanárságtól, mert akkor jön ez a lázadás. Az elején nem voltam jobb a magyar tanárommal, ütköztünk is, pont a lelkészgyerekség miatt is. De később meg úgy magyar faktra jelentkeztem, meg szakőre is, és akkor látta, hogy van valamennyi érzékem hozzá, vagy szeretem legalábbis, és akkor utána jobba lettünk. És nyilván ő is szerette azokat, akik szeretik a magyart. Nagyon csúnyán írtam egyébként, és már el is mondta, hogy nem szereti olvasni az írásaimat, nem tudja elolvasni, de azért a hangomat szereti hallani. Ezt egyszer így feleltem ebből a magyarázattal. Akkor gondolkoztam ügyvédségen, meg pszichológián, tehát mindenképp olyan volt bennem, hogy az embereken így segíteni. Csak ezt az egyet tudom úgy csinálni, hogy ne legyen bennem semmilyen hiányérzet. Hiányérzet most is van bennem a saját képességeim felől, de hogy abból a szempontból, hogy ezt tudom teljes mellbedobással csinálni.
Műsorunkban Bölcsföldi András református lelkésszel Rózsa Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják.